Megy valaki az utcán, kizsebelik, ott hagyják, majd elkapják a zsebest, aki azt mondja, hogy ja, egy hibát elkövettem, nem hagytam ott egy cetlit, hogy bocs. Majd ezt a cetlit megírja, becsempészi az áldozatnak a zsebébe, és azt mondja, hogy most már minden rendben van, nem? És azt gondoljuk, hogy nem, nagyon nincsen rendben.
Balhé van Bódis Kriszta, illetve a Pride körül is. Végül mind a két témát a márciusi közgyűlés letolta át a városvezetés, Rákos rendezővel kapcsolatban pedig változatlanul nem tiszta, hogy hogyan is fog a főváros tulajdonába kerülni ez a terület. A Fülke heti első vendége Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. És csapjunk is rögtön a közepébe, milyen a személyes kapcsolat a Bódis Krisztával már, hogyha van ilyen?
Nekem nincsen, tehát nem ismerem őt személyesen, úgyhogy...
Nem is találkoztak?
Nem, közülése nem volt ott.
Akkor viszont arra kérem, hogy segítsen egy kicsit megérteni ezt a kavarást, ami Bódis személye körül kialakult odáig. Nekem tiszta, hogy a Tisza megnevezte őt a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába, ide jelölték őt. A Fidesz erre beindította válaszul ezt a lejárató kampányt, aminek különféle elemeit látjuk azóta is, viszont mielőtt belemennék konkrétan az ügybe, mitől olyan fontos ez a Fővárosi Szociális Közalapítvány?
Nekem nagyon fontos, egyébként most, hogyha megnézzük a főváros teljes költségvetését, ami mondjuk 440 milliárd forint, 420 milliárd forint környékén van csak a önkormányzat által kifizetett összegek, akkor ezen belül az a 300 millió forint, amit pályázat útján ad támogatásként a Fővárosi Szociális Közalapítvány, az nyilván nagyon pici szelet. De egyébként nagyon fontos dolgokat támogatnak, nagyon jó kerületi kezdeményezéseket támogatnak.
Ezek ott. Milyen jellegű kezdeményezések?
Nyilván például a szociális területen olyan pályázatot írtak ki, az úgynevezett szolidaritási alap terhére, ez 300 millió forint erejéig, ahol a kerületi önkormányzatok civil szervezetekkel együtt, vagy civil szervezetek, akiket kerületi önkormányzat támogat, olyan szociális fejlesztésekre adnak be kérelmet. Mondok egy példát. Harmadik kerületi önkormányzat védett lakások létrehozását kezdeményezte, és ezek most kerültek átadásra például. Aztán volt olyan támogatási program, ahol hajléktalanság vagy lakhatási és problémákkal küzdők számára nyújtottak segítséget. Tehát, hogy ez egy jó innovációs labor abból a szempontból, hogy olyan ügyekhez tudunk támogatást adni, amit lehet, hogy önmagában a kerület nem feltétlenül vállalna be a napi működés szempontjából, de hogyha erre van lehetőség, akkor erre pályázatot ad be. És egyébként az az elképzelés volt az előző közgyűlési időszakban is, egyébként ez a mostanira is talán áthúzódott, hogy néhány kerület közvetlenül is támogatta a Fővárosi Szociális Közalapítványt, kvázi beszállt ebbe a szolidaritási alapba 10-10 millió forint erejéig, és ezek is pályáztatásra kerültek ezek az összegek. Tehát ezzel foglalkozott a Fővárosi Szociális Közalapítvány, és remélem ezzel fog a jövőben is.
Miért ugrott bele ebbe a témába a Fidesz? Mit látott a színfalak mögött? Kizárólag Bódis személye, vagy...
Abszolút az volt, tehát hogy most nem kell nagyon nagy összeesküvést keresni, ez egyértelműen nagyon ráfókuszált személy támadás volt. Most nyilván, hogyha összerakjuk a folyamatokat, akkor ebből világosan látszik, hogy a Fidesz egy nagyon erős személyes támadást intézett, amin keresztül be akarja mutatni azt, hogy szerintem milyen dolgot képvisel az ellenzék, és milyen személyeket akarnak beültetni a Fővárosi Szociális Közalapítványba. Méltatlan vita volt, mind Bódis Kriszta személy miatt, mind amiatt a munkásság miatt, amit az elmúlt évtizedekben képviselt, mint egyébként a Fővárosi Szociális Közalapítványban ülő kurátorok miatt, akik ezt egyébként fontos, ingyen vállalja mindenki ezt a munkát. Tehát ez díjazás nélküli a kuratóriumi munka, díjazás nélküli volt, és most a továbbiakban is az lenne, ezért is méltatlan helyzet ez, ami előállt.
De akkor nézzük meg azt, hogy konkrétan mi állt elő, mert itt szerdán, és javítson ki, hogyha én ezt rosszul rakom össze az időrendiséget, sajnos személyesen most nem tudtam ott lenni a közgyűlésen, de hogy Karácsony Gergely ugye berakta azt a módosítót, amivel Bódist, és hogyha jól látom, akkor Ince Zsuzsát is jelölték ebbe a kuratóriumba, majd jött a zárt szavazás ötlete, ahogy halljuk, nem Bódistól, hanem egy másik jelölttől, ezt nyílt-e akarták tenni, aztán mégsem, aztán visszavonták, aztán mégsem, végül egyáltalán nem volt szavazás az ügyben. Miért vették le a napirendről?
Azért, mert egy nagyon méltatlan helyzet állt volna elő. A Fidesz kezdeményezte, hogy mindenkiről egyesével név szerinti szavazás legyen. Tehát nem csak Bódis Krisztáról, hanem mindenkiről.
És ez
emlékeim szerint ez 20, valahány ember, és 20-valahány ember esetén a NIF szerinti szavazás az azt jelenti, hogy egyesével felállnak a képviselők, most képviselőtesen felállnak, és elmondják, hogy igen, nem tartózkodom. Uh-huh. Ehhez fölcsatlakozott a Vitézi Dávid is, hogy ő is ezzel egyetért, és végül előállt tényleg az a helyzet, hogy kitesszük annak az egyébként a jelöltek között lévő nagyon sok köztisztviselőt, akik azért vállalták el, hogy fel tudjuk tölteni ezeket a kuratóriumokat, illetve alapítványi felügyelőbizottságot. Szóval kitesszük őket annak, hogy egy ilyen kiszavazó showba hallgatják folyamatosan a saját nevüket, és erről véleményt nyilvánítanak egyébként a közgyűlési tagok. Ezt el akartuk kerülni, ezt a végtelenül véletlen helyzetet, és ezért mondta azt a főpolgármester, hogy akkor inkább levesz az egészet napirendről, az egész személyügyi előterészt, és amiben sok minden más is volt egyébként, nem csak kuratóriumi döntések, és visszahozzuk márciusba, ezt végig gondoljuk, hogy milyen kiszerelésbe, hogyha ennyire akar a Fidesz egyesével szavazni a Podmanyszky mozgalommal együtt, akkor megtehessék ezt Bódis Kriszta kapcsán, illetve a kurátorok kapcsán, de azt, hogy mindenkit ennek a helyzetnek kitegyünk, és ott erről szóljon a közgyűlés, egy másfél órán keresztül legalább ennyit tartott volna a szavazás, azt szerintem méltatlan lett volna ezekkel az emberekkel.
Viszont, ezt, bocsásson meg, de fontos tisztázni erről, akkor Karácsony Gergely döntött.
Hát ugye más nem tud, hiszen ő az előterjesztő.
Világos, csak éppenséggel az én fejemben felmerül olyan is, hogy mondjuk a Tiszától érkezik egy ilyesféle kérés, amit a főpolgármester figyelembe vesz. Érkezett ilyesféle kérés, hogy...
Nem érkezett hozzánk ilyen kérés. Ott, amikor nem is lehetett volna ennyi idő alatt ilyen kérésnek érkezni, és ott, hogy az ülés, a szavazás elkezdődött volna, abban a pillanatban a Fidesz lerakott egy papírt, hogy ők az SMS alapján kezdeményezik a név szerinti szavazást.
Ilyen volt már korábban.
A személyek kapcsán nem volt név szerinti szavazás.
De Rákos rendezőről például
ott volt, igen. Kettő darab előterjesztésnél nem nevekről szóló kiszavazósóban volt ilyen. No, jogi szerűen lehet ilyet csinálni, nem állítom. Csak attól akartuk megkímélni, még egyszer mondom, azokat a köztisztviselőket, akik ingyenesen bevállalták, és nem közszereplőként, hogy elvállalják ezt a funkciót, hogy akkor ott folyamatosan az ő nevük elhangozva a kiszavazósút csináljanak belőlük. Az méltatlan lett volna.
De akkor
és a főpolgármester, miután megjelent ez a kezdeményezés, valamint erre rácsatlakozott szinte azonnal a Vitézi Dávid is, ekkor azt mondta, hogy ennek nem teszik ki ezeket az embereket, és leveszi az egész csomagot a napirendről. Uh-huh.
Érkezett bármiféle reakció, akár színfalak mögött, akár önök által láthatóan, de általunk már nem láthatóan, mondjuk a Tiszától arra, hogy ez a javaslatcsomag így nem ment át? Hát, sérelmezték?
Hozzánk nem érkezett ilyen, meg azt mondom, nyilvánosságra. Szerintem ezt ők is értették, hogy ez így mindenkinek káros lett volna. Mert még egyszer mondom, most mondhatjuk azt, hogy Bódis Kriszta közszereplő, hiszen mint vállalta. Mint ahogy az. Ő neki sajnos nagyobb, mondom, tűrnie kell a kritikákat. Nem biztos, hogy ez így oké, de jogilag ez mindenképpen valószínűleg igaz. De a többiek, akik elvállalták ezt a funkciót, nem feltétlenül csak a Fővárosi Szociális Közalapítvány, hiszen más közalapítványokról is szó volt, a Zöld Budapest Alapítványról, az Esély Budapest Alapítványról, ami hozzáteszem szakszeretekkel közös alapítvány, tehát még egyébként nem is csak a fővárosi képviselői vannak benne a kuratóriumban és a felügyelőbizottságban. Ott viszont ez már méltatlan helyzet lett volna tényleg. És ezért mondtuk azt, hogy inkább előzzük meg ezt azzal, hogy akkor hagyjuk itt talán egy hónapot lehigadni a kedélyeket. Nyilván közalapítványokat fel kell tölteni kuratóriumi tagokkal, felügyelőbizottsági tagokkal, vissza fogjuk hozni a javaslatot, azt meg még végig gondoljuk, hogy ha ténylegesen nem csak a helyszínen felbuzdult, a helyszínen kialakult hangulat miatt akartak személyi szavazást, hanem ténylegesen ezt akarják a érintettek. Mondom, én amióta a fővárosi közgyűlésben dolgozom, azóta én nem emlékszem olyanra, hogy személyi szavazás lett volna, név szerinti személyi szavazás lett volna.
Látta arra esélyt egyébként egy felpörgő kampányban, hogy egy hónap múlvára, tehát már a március végi fővárosi közgyűlésre érdemben lehiggadnának itt a kedélyek? Mert én laikusként nézem, tehát nem vagyok ebben benne, viszont nekem úgy tűnik, hogy ahogy megyünk bele a kampányba, hogy egyre forróbb pontok fognak előkerülni.
Én most nem arra gondoltam, nem vagyok naív, hogy azt mondja a Fidesz, hogy rájött, elolvasta Bódis Kriszta munkásságát, és azt mondja, hogy ez mégiscsak szeretné támogatni, ezt nem hiszem, hogy ez a helyzet előállna, hanem inkább azt gondolom, hogy talán mindenki elmondta ezzel kapcsolatosan a véleményét, megszülettek azok a TikTok és Insta videók, aminek meg kellett születnie, ezeket talán másodszorra már nem kell legyártani, úgyhogy ebben tekintetben mindenki el tudja mondani, hogy persze nem ért egyet, vagy egyet ért ezzel a személyi javaslattal, de ezt kultúrát módon is megtehetik.
Szeretnék kitérni külön a Tiszára, és engedjem meg itt akkor egy személyes kérdést. Tízes skálán hányásra értékelni a Tiszával való közös munkáját a városvezetésnek?
Korrekt szakmai és emberi viszonyban azt gondolom, tehát legalábbis én ezt így érzem, de hát ennek ellenére nyilván ez egy speciális közgyűlés, amiben nincsen folyamatosan állandó többség, tehát minden egyes ügy mellé meg kell teremteni a többséget, és meg kell teremteni azt, hogy meg kell értetni azt, hogy ez miért fontos a város számára, vagy hogyan lehet ezen közösen kompromisszumosan alakítani. De azt hiszem, hogy annak, hogy ezeknek a munkafeltétele megvan, azon sokat dolgoztak a felek az elmúlt hónapokban, és ez szerintem kialakult legalább.
Pontszámot nem mondott.
Hadd nem pontozzak, mert mindig kéne egy referencia hozzá, hogy akkor mihez képest.
Arra lett volna a következő kérdésem, de akkor ezt most elengedjük, viszont korrekt szakmai és emberi kapcsolatot mondott. Ezt annak ellenére is tartja, hogy önből végső soron azért nem lehetett főpolgármester helyettes, mert hogy Magyar Péter önt DK-sként bélyegezte meg?
De ezzel, amikor ez elhangzott, akkor is azt mondtam, hogy ezekkel nem fogok foglalkozni, mert rajtam kívülállók. Nekem ott volt egy döntési kérdés, hogyha nem vagyok főpolgármester helyettes, akkor vállalom ezt a főigazgatói posztot, ami nyilván egy olyan megoldás volt, ami arra a helyzetre lett szabva, hogy nincsen egyetlen egy helyettese sem a városnak, illetve pontosabban a főpolgármesternek, miközben hát az ügyek azok nem kevesebb számok, sőt, tehát ugye az egyeztetéseket nézve a közgyűlési szempontból, ez még azt is mondhattam, hogy több lett az egyeztetési. Ebből következően én akkor hoztam egy döntést, hogy elvállom ezt a főigazgatói posztot, ami ugye akkor erre a helyzetre lett létrehozva, miközben egyébként volt történelmi előzmennyi a városban, hogy volt ilyen, nem mint hogyha ez jelentene bármit is a történet szempontjából, de azt is eldöntöttem, hogy nem fogom kommentálni ezeket a kijelentéseket, mert sehova nem vinne az együttműködés szempontjából, hiszen akkor egy folyamatosan akció-reakció lenne belőle csak.
Nem is az ön karrierét féltem, félre ne értsen, tehát hogy ez távol álljon tőlem, viszont...
Nem is erre gondoltam.
Viszont ennek az eredménye az részben, hogy van egy jogellenes működés, amiben ugye belépett már azóta a kormányhivatal, Sára Botond is akciózik. Tehát, hogy ezt a helyzetet, ezt ön szerint hogyan lehet feloldani, ha egyáltalán fel lehet oldani?
Hát van neki egy jogi feloldása, amin láthatólag dolgozik a főispán Budapesten, ez pedig, hogy bíróság által kikényszeríti, hogy legyen egy jogköre arra neki, amiben ő határozza meg a főpolgármester helyettes személyét.
Világos, tud bármit erről a folyamatról, hogy ez hogy?
Bíróság előtt van. Tehát, hogy ez már bírósági szakaszban van, ugye ez kétkörös bírósági tárgyalás. Először a bíróság megállapítja, hogy és tényleg nincs főpolgármester helyettese a városnak, majd második körben felhatalmaz, arra kötelezi a kormányhivatal vezetőjét, hogy akkor ő pótolja ezt, és akkor ő egy jogalkotással lényegében megteszi azt, hogy kinevez valakit főpolgármester helyettesnek.
Látja annak esélyét, hogy ennek kvázi elévágva a főpolgármester ismét beterjeszt néhány nevet, és akár szavazásra is bocsátják?
Nem tudom, hogy megvan a 17 szavazat bárki mögött is. Annak meg szintén nem volt nagyon jobban értelme, hogy akkor bevinni neveket, akiket tuti biztosan leszavaznak. Lehet, hogy lesz még egy ilyen kísérlet a főpolgármester részéről, hiszen még egyszer mondom, ez egy kétkörös bírósági eljárás, tehát az első körben a bíróság megállapítja azt a tényt, hogy nincsen főpolgármester helyettes, és ez egy jogsértő állapot. Soha nem mondtuk azt, hogy ne lenne az, és majd jön a második kör, és lehet, hogy a kettő között egy kísérletet próbál tenni a főpolgármester, de még egyszer mondom, nem látom annak a politikai feltételeit, hogy ez a 17 szavazat előállna.
Mi kellene ahhoz, hogy ezek a politikai feltételek előálljanak?
Nagyon egyszerű, 17 igen szavazat.
Világos, csak hogy ezt hogyan lehet ön szerint elérni, ha egyáltalán el lehet?
Hát lehet-e ebbe a közgyűlési összetételben anélkül, hogy mindenki átlépné azt a vonalat, amit saját maga számára húzott, ezeket a vonalakat, hogyha nem lépik át a felek, akkor nem tud előállni az a 17 szavazat.
Mik ezek senki. A vonalak?
Hát, hogy valakiket nem támogatnak. Tehát az én azt gondolom, hogy ha végigmatekozzuk most a dolgot, akkor 21 embert ki tudunk zárni alapból főpolgármester helyettesi potenciál. Ugye nyilván a főpolgármestert kizárható, ugye ő az már egy. A Fidesz nyilván jelezte, hogy ő nem akar, meg hát a főpolgármester nem is fog ilyen felterjesztéssel élni, és a Tisza is azt mondta, hogy ők nem akarnak, tehát akkor így már kizártunk 21 embert automatikusan. Ezen kívül vannak összeférhetetlenséggel érintettek, akik polgármesterek, alpolgármesterek, ebben az esetben akkor már is kizártunk további 4 embert, akkor a 21-hez hozzáadtuk ezt a 4-et, akkor ez 25, már alig maradt a palettán annyi ember, aki megfelelne ennek a feltételnek, és még meg se kérdeztük őket, hogy egyébként vállalnának-e ilyet. Tehát ez egy viszonylag fontos feltétele. Azt hiszem, bár jogszabály nem írja elő, hogy egyébként a vállalni is kell ezt a funkciót, de szerintem azért mindenképpen indokolt megkérdezni ezt az érintettet. De egyébként ez azért fontos, mert hogy azt jelenti, hogy a főispán olyat is ki tud nevezni főpolgármester helyettesnek, aki nem vállalja ezt a funkciót.
Olyat is, aki egyébként nem is a közgyűlés tagja, vagy csak a körön belülről lehet?
Hát, azért nem érdemes neki a közgyűlésen kívülről kineveznie, mert ahogy akkor az elő se teljesíti a törvényi feltételt, hiszen az a fontos, hogy egy főpolgármester helyettesnek, legalább egynek a képviselőtestület tagjai közül kell kikerülnie. Tehát így ezért.
Ebből viszont kijön egy másik vitáspont is, ami pont ezen a közgyűlésen került elő, ez a főpolgármester szabadságának a kérdése. Látom, hogy mosolyog, tudom, tehát tényleg egy komikus témáról van szó, lévén ugye jogszerint, hogyha én jól értem, Karácsony Gergely nem mehet úgy szabadságra, hogy nincs, aki ellássa az ő feladatait a távol létében. Akkor mégis hogy mehet?
Egyrészt ez hihetetlen talányt szeretném feloldani. A főpolgármester idén már volt szabadságon.
Hol? Mikor?
Februárban volt már szabadságon, ez idő alatt is ellátta a főpolgármester feladatait.
A szabadságáról?
Hát igen. Aláírt, döntéseket hozott, minden nap beszélt velem, kollégáival is. Ez sajnos ez egy ilyen helyzet, hogy akkor ez a szabadság az nem azt jelenti, ki tudja kapcsolni a telefonját. Egyébként akkor se tette ezt, amikor 4 helyettese volt, akkor is elérhető volt, de még egyszer mondom, volt már szabadságon, kipróbáltuk, működött.
Az világos, hogy működik, csak hogyha jól értem, akkor ez nem, tehát ez kvázi jogellenes. Nem?
Miért? Mi a jogellenes benne?
Nem az van, hogy a törvény leszabályozza ezt, mit? És hogy konkrétan nem engedi el szabadságra a főpolgármestert, hogyha milyen nincs törvény? hogyha nincs olyan, aki konkrétan az ő helyére be tudna ülni. Nincs ilyen?
Nincs.
Világos. De ennek örülök, hogy ezt tisztáztuk.
De nagyon nincs. Tehát egyébként ez a felháborító dolog, ami most kiakadás volt, az, hogy a főpolgármester szabadságtervét fogadta el a közgyűlés. Mm-hmm. Tehát terv. Vagy teljesül a szabadságterv, vagy nem teljesül a szabadságterv. De ha szabadságon van is a főpolgármester, akkor biztos, hogy egy elérhető, kettő, a szükséges döntéseket ő fogja meghozni, és hogyha az kell, hogy ezt aláírásra kerüljön sor, akkor vagy kiadmányozási jogban meg tudom én csinálni, vagy pedig ő ezt meg tudja csinálni távolról elektronikus aláírással.
Akkor viszont vissza a Tiszára egy picit az igazgatói pályázatok környékére. Hogy áll most ez az egész projekt? Mert hogyha jól emlékszem, gyakorlatilag azt a városvezetés visszadobta különféle jogi anomáliákra hivatkozva, és végül nem is szavaztak róla a közgyűlésen.
Nem, ilyen nem volt. Hát a kiírásra kerültek a pályázatok. Tehát egyrészt a városvezetés nem dobott vissza semmit. Volt egy előterjesztése a bizottság Tiszás elnökének, ez a tulajdonosi bizottság elnökének, ami nem is leszavazott a bizottság, hanem első olvasatban tárgyal csak meg, és azt mondta, hogy akkor jöjjön vissza az előterjesztés javítások után, ezek a javításokat megtette részben a bizottságülés előtt, az előterjesztő részben a bizottságülés alatt. Egy módosítással ez elfogadásra került, és február végén kiírásra került a pályázat, sőt, még előbb is, bocsánat, tehát február közepén kiírásra került a pályázat, és március 31-ig lehet 5 cég esetében beadni a pályázatot. Ezt követően van egy bírálóbizottság, majd a bírálóbizottság tesz javaslatot a főpolgármesternek, aki nyilván a politikai konzultációkat lefolytatja, hiszen itt is igaz, hogy cégvezető csere esetén kell 17 szavazat a közgyűlésben. Ezeket a konzultációkat lefolytatja, és megteszi a személy előterjesztést. Ugye az önkormányzati törvény alapján kizárólag főpolgármester tehet ilyen ügyben előterjesztést, és akkor ezt nyilván megteszi, és a közgyűlés pedig tud szavazni róla.
A jelenlegi cégvezetők az öntudomása szerint egyébként újra fognak indulni, tehát ők pályázni fognak?
Hát én is a sajtóban olvastam, nem kérdeztem meg tőlük, a sajtóban azt olvastam, hogy jól nem hiszem, hogy mindegyik ki ezt jelezte.
Van, és most tudom, hogy olyan kérdésben megyünk bele, amiben nem feltétlenül a megmondó ember, de hogy amúgy lehet reális kihívója akár Walter Katalinnak, akár Bolla Tibornak.
De ez a fontos, hogy várjuk meg a március 31-ét, tehát most van ugye a pályázat beadási ideje. Az előző pályázatnál az volt velünk szemben a vád, hogy mi előre fogalmaztunk meg valamifajta preferenciákat. Hogyha én most ennek kapcsán elkezdenék ilyen találgatások belemenni, hogy vajon Magyarországon ki lehet ez, aki BKK és BKV vezérigazgatónak jelentkezik, és ezt előre minősítem, akkor pont ezt ebbe az útra mennék rá, hogy a pályázat beadása ideje alatt elkezdenék minősítgetni és találgatni ennek kapcsán. Úgyhogy szerintem várjuk meg a március végét, beadják a jelentkezők a pályázataikat, ezek nyilvános is egyébként, hiszen közérdekből nyilvános adat, hogy ki pályázott, és ezt követően lehet a folyamatot végigvinni.
Balla Tibornál viszont felmerült egy olyan dolog is, ami korábban nem volt annyira a nyilvánosság előtt, illetve jó pár évvel ezelőtt igen, de ez most frissen ismét előkerült, ha az M3-as metró felújításáról beszélt, és mondott egy olyan dolgot, ami egyébként teljesen nyilvánvaló volt, azt hiszem mindannyiunk számára, hogy azok a metrókocsik, amiket felújításra Oroszországba kiküldtek, azok valójában nem azok, amik jelenleg Budapesten az M3-as metró vonalán futnak, hanem hogy kvázi újakat kaptunk, mert hogy azokat már nem tudták megcsinálni. Miért került most elő ez a kijelentés? Miért került elő ismét az M3-as metró így?
Egy bizottság vita során egy kérdésre válaszolva mondta ezt, de nem is ehhez kapcsolódóan talán. Ugye minden, amikor jön a nyár, akkor a kérdés előjön, hogy a 3-as metró klimatizált-e. Igen. És mindig elmondjuk, hogy nem klimatizált, azért nem klimatizált, mert amikor ezt megrendelték annak idején még elődeink, Tarlós Istvánék, akkor nem új kocsikat szereztek be, hanem felújított kocsikat ezek szerint, vagy használtakat, most nem is mindegy, vagy nem mindegy a történetünk szempontjából, a klíma szempontjából mindegy, és ezeken nem volt klímaberendezés. És erről egy bizottsági vita során mondta ezt a vezérigazgató, de én emlékeim szerint ezt már azért jó párszor elmondta, hiszen volt például a vizsgálóbizottság is, ahol ez elhangzott, és a sajtóban is megjelent, meg ön is úgy hivatkozik rá, hogy ez valójában mindenki tudta. Szerintem itt az alapkérdés az továbbra is, hogy miért használtat, és miért nem újat szerzett be a Budapest. Ugye azt tudjuk, hogy egy kormányhatározat határozta meg azt az irányt, hogy mit tehet. Egy kormányhatározat jelölte ki, hogy ne újat vegyen a város, hitelből egyébként hozzáteszem, nem kapott hozzá emlékeim szerint pénzt Tarlós István, csak hitelengedélyt, hanem azt mondták neki, hogy hitelből, de használtat. Hogy ez a döntés vajon miért volt okos döntés, és miért született meg? Aminek például az lett a következmény, hogy továbbra sincsenek klímaberendezések ezeken a kocsikon, és egyébként azért nincsenek klímaberendezések, hiszen az a gyártó, akitől annak idején megrendelték ezeket a metrókocsikat, az a gyártó, hát szankciós listákon van, hiszen közben azokon a futósorokon, vagy lehet, hogy a másik gyárukban, de tankok görüldülnek le.
Tehát ez a metrovagonmes.
Így van, tehát egészen egyértelműen ő olyan helyzetben van, ami miatt nagyon nehezen működnek együtt velük most jelenleg olyan nyugati cégek, akik ilyen klímaberendezéseket fel tudnának rakni, plusz ugye az orosz félnek a hozzájárulása kell ahhoz, hogy a garancia időtartama alatt hozzá lehessen nyúlni ezekhez a kocsi szerkezetekhez.
Ezzel egyébként akad bármilyen problémájuk, mióta kitört a háború? Tehát, hogy az, hogy oké, a metrovagon más szankciós listán van, ez ideig világos, de hogy akkor hogyan működik egyrészt a kommunikáció, másrészt meg az együttműködés a főváros, illetve a cég között?
A BKV eddig azt jelentette, hogy ez működik, tehát, hogy helyt akar állni a szerződési kötelezettségének az orosz fél. Eddig ebben nem volt probléma. Nyilván az egy más kérdés, hogy hozzájárulnának-e, eddig nem tették, ahhoz, hogy ezeket a kocsi szerkezetekhez hozzá lehessen nyúlni, és klímákat lehessen rá szerelni.
Miért?
Hát nyilván ezt tőlük kell megkérdezni. Ugye azért van egy vitánk még az orosz féllel a garanciára vonatkozóan, amit peresítettünk, hiszen azt gondoljuk, hogy itt azért ebben jár vissza a fővárosnak nem kevés pénz. Azt is mondtuk, hogy tulajdonképpen ez lenne a fedezete a klíma rárakásának a kocsiszínekre.
Mekkora összegről beszélünk nagyjából?
Hát ugye ez a per alatt van, ami mindkét fél ellenköveteléseket fogalmazott meg. Én azt gondolom, hogy ha körülbelül azt hangzott el a bizottság ülésen, hogy minimum 10 milliárd forint a klimatizálás ezeknek a kocsiknak, akkor azt tudom mondani, hogy ez a követelésünk, ez betakarná ezt.
Világos. Van még egy mondhatni forró téma, amiben a főpolgármester már vélemény nyilvánított, és itt most szó szerint fogok tőle idézni egy rövidet. Készülünk a 30. Budapest Pride-ra, mert az, hogy idén is lesz Pride Budapesten, pont olyan magától értetődő, mint két ember szerelme, pont annyira nyilvánvaló, mint hogy ebben a városban senki, de senki nem szenvedhet hátrányt amiatt, amiben hisz, ahová született, és hogy kit szeret. Ezt még az évértékelő környékén, Orbán Viktor évértékelője környékén posztolta ki a főpolgármester. A Orbán akkor ugye egész konkrétan arról beszélt, hogy a Pride-ot be kell és be is fogják tiltani Magyarországon, ennek egyelőre még a jogi hátterét nem látjuk. Ennek ellenére viszont én előterjesztést a Pride-ról, javítson ki, hogy tévedek, de nem láttam a fővárosi közgyűlés előtt. Miért?
Hát egyrészt, mert mi se látjuk, hogy hogyan akarná ezt megtiltani a kormány. Ugye ez ilyen nagyon álságos volt, mert nem is mondták ki, hogy betiltják, hanem hogy a szervezéssel már nem kell az idő, a szervezésre már nem kell az időt fecsérelni.
Hát azt mondták, hogy nem lesz konkrétan.
Én értem, hogy ezt nem tudjuk, hogy ez hogy gondolják, tehát hogy átveszik a szervezését, és az utolsó pillanatban lemondják, vagy mi az a kormánynak ebbe a teóriája, hogy hogyan akarja ezt megakadályozni. Nyilván megvárnánk azt, hogy az erre vonatkozó hájtag alaptörvény módosítás is készül, illetve nyilván akkor érinteni kell a gyülekezési törvényt is. Tehát ezek a módosításokat megteszik, akkor erre reflektálva próbálunk olyan megoldást találni, aminek az eredménye az, hogy lesz Pride.
Kizártnak tartom, hogy önök ezen kezdtek volna már el most gondolkodni, mik a tervek, mik az irányok.
Nyilván elkezdtünk, tehát hogy valóban, de nem fogom elmondani egész addig, amíg nem látjuk, hogy milyen jogszabálymódosításokat hoz a kormány.
Akkor kérdezem egy picit más, hogy lehet ön szerint a jelenlegi fővárosi közgyűlésben többséget teremteni egy a Pride mellett kiálló előterjesztés? Ezt azért is kérdezem, mert hogy a fővárosi közgyűlésben két viszonylag erős jobboldali frakció jelen van, tehát a Tisza 10 fővel, a Fidesz 10 fővel. Lehet ilyen körülmények között többséget teremteni egy ennyire forró témához?
Én akkor visszakérdezek, hogy milyen lehetne. Tehát szerintem ezt nem minden. Tehát hogyha nagyon nagy probléma, hogy honnan nézzük, hogyha valaki jobboldali, akkor elutasítja akár a Pride-ot, akár azt, hogy a heteroszexuális szerelmen túl is van világ. Tehát szerintem, hogyha ez nagyon-nagyon nem is konzervatív, ez tényleg olyan szinten fura gondolkodás lenne, hogy egy jobboldali csak azt gondolná, tehát nem itt törik a világ ebben a dologban. De nyilván először nézzük meg, hogy mi kell ehhez a fővárosi közgyűlés részéről. Nézzük meg a jogszabálymódosítást, amit a kormányhoz. Nézzük meg ezután, hogy a fővárosi közgyűlés részéről milyen döntések kellenek, és akkor ennek megfelelően majd ki fog derülni, hogy bárki is meg akarja akadályozni azt, hogy legyen Budapesten 30. Pride.
Valószínűleg akkor rosszul fogalmaztam, nem feltétlenül itt a jobb és baloldali felosztásra gondolok, hanem politikai logikára. Tehát az tök látványos, hogy például Magyar Péter ebben a kérdésben nem akar véleményt mondani, valószínűleg azért, mert nem akar magától szavazói rétegeket elidegeníteni. Na most, hogyha a Tisza frakció egy ilyen mellett szavazna, egy ilyen javaslat mellett szavazna, akkor azzal azt kockáztatnák, hogy embereket löknek el maguktól. Ezt valahogy ön szerint át lehet hidalni, ebben a főváros tud nekik segíteni, akar nekik segíteni, vagy sem?
Hát szerintem ez ellenszavazni is azt jelenteni, hogy embereket löknek el magukról. Tehát hogy a politika sosem nagyon egyszerűen fekete és fehér, és akkor pontosan tudjuk, hogyha egy ilyen asztalnál vagyunk, akkor kicentizzük azt, hogy akkor merre van több választói réteg, és akkor arra fogunk elmenni, mert akkor el fogjuk veszíteni azokat az elveinket, vagy értékeinket, amiért csináljuk ezt az egész dolgot. Én nem hiszem, hogy ennek így kellene működne, és nem is hiszem, hogy így működne. De nyilván az, hogy mi a politikai stratégiája a Tiszának, az pont a Tiszánál kell megkérdezni. Tehát ők tudják elmondani.
Ők nem nagyon válaszolnak ilyesmire.
Mi azt tudom mondani, hogy akik ebbe az érték alapon szeretnének velünk jönni, szeretnének a főpolgármester jönni, azokkal mind segítünk abban, hogy jól meg tudják fogalmazni ehhez kapcsolatos érvrendszerüket. Én nem hiszem, hogy ebben, én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha végén ez akadályozná meg. Szerintem először fontos, hogy lássuk meg azt a terméket, amit a Fidesz legyárt ebben az ügyben, nézzük meg, hogy mi az a jogszabály, aminek meg kellene fejlelnünk, és ahhoz képes kell kitalálni azt, hogy a fővárosi közgyűlés, vagy a főpolgármester, még az is lehet, hogy saját hatáskörben eljárva meg tudja oldani ezt a problémát.
Milyen tag a főpolgármesternek jelenleg ez a saját hatásköre, amin belül eljárható, hogy ott milyen döntést hozhat, miről lehet ott?
Még egyszer mondom, ahogy ön is fogalmazott, azt mondta, hogy kizárt, hogy ne gondolkoznánk azon, hogy oldjuk meg, ebben tökéletesen igaza van, és az is kizárt, hogy én ebben a pillanatban elmondjam azt, hogy mi gondolkozunk.
Világos. Rákos rendező. Tud arról bármit, hogy a Habony Garancsi körhöz tartozó cég, aminek szintén elővásárlási joga van azon a területen, ez a bizonyos Stockton ZRT, hogy ők élnének az elővásárlási jogukkal, vagy sem?
Hát szürreális témáink vannak, és köztük szerintem az egyik legszürreálisabb, hogy itt ülünk ketten, egy 85 hektáros fejlesztési terület van a város közepén, ahol váratlanul előállt, hogy van egy magáncégnek ott valami elővásárlási joga, amiről továbbra is csak a kormányinfón keresztül van bármilyen információ.
Őt, ott viszont igen jól értesültek.
Röviden válaszolva fogalmunk sincsen, hogy mit akar a Stockton, hiszen egyelőre azt látjuk, hogy nem nyilatkoztak. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt kérdeztük a múlt héten, és hozzájuk továbbra sem jutottál semmilyen információ.
Várható?
Hát én nem tudom, őket kell megkérdezni. Tehát ugye az a szabály, hogy valószínűleg ugyanazt a levelet kapták meg, mint mi. Hogy 30 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy élni kívánnak-e az elővásárlási jogukkal. Mi aznap átvettük ezt a levelet, lehet, hogy a Stockton nem vette át, sem aznap, sem azóta egyáltalán. De ez még nem azt jelenti, hogy ne állna be a kézbesítési vélelem, hiszen a kézbesítési vélelem beálltát követően indul el az ő 30 napjuk. Szerintem ennek is már le kell járnia, de nem tudom, hogy vagyonkezelő mikor küldte el a levelet, mi történt azzal a levéllel, de azt hiszem, hogy ez most már tényleg napok kérdése, és ennek a, legalább ennek a részének ki kell derülni az ügynek.
Mekkora mozgásterük maradt, mármint hogy a fővárosnak, hogyha az derül ki, a Stockton nagyon is él ezzel az elővásárlási joggal?
Hát abban az esetben, hogyha él, akkor ugye a két elővásárlási joggal érintett, bejelentkezett ugyanarra a területre, ez egy osztatlan közös terület lenne innentől kezdve. Legvégsősorban a bíróság döntene arról, hogy akkor mekkora tulajdonrészt kikapna meg ebből. Még egyszer mondom, ugye nem osztatlan, tehát hogy ebben az esetben a közös tulajdonjaink lennének a Stocktonnal. Mi azt gondoljuk, hogy 50-50%-ba osztaná fel ezt a bíróság, de nem tudom, tehát lehet, hogy miután a két félnek más-más módon keletkezett, más-más törvényi alappal keletkezett meg az elővásárlási jogot, tehát ezért lehet, hogy a bíróságon ezen elkezdene ezt nézegetni, hogy akkor ezt most hogyan értelmezze ezt a helyzetet, de én abból tudok indulni, ami a kormányinfón elhangzott, ott jól értesült emberek vannak, azt mondták, hogy ilyen nem fog történni.
Szeretném, hogyha egyszer és mindenkorra tisztáznánk, mikor, honnan lett pénz hirtelen a fővárosnál a Rákos rendező megvételére, ez azért nem egy kis összeg.
Egyrészt 2039-ig kell kifizetni, tehát addig azért...
Több részletben, igen.
Igen. Az első részletnél azt mondtuk, hogy annak ahogy belépünk a szerződésbe, 10 napon belül le kell raknunk ezt a pénzt, ezt a budapesti közműveknél lévő eredménytartalék terhére tudjuk megcsinálni. Hogy képződött ott eredménytartalék? Amikor az állam elvette a hulladék beszedését, a hulladékgyűjtési feladatokat az önkormányzatoktól, és koncesszióba ezt privatizálta lényegében, akkor az önkormányzatoknak ezekkel az eszközállománnyal, ezekkel a célgépekkel, ezekkel az épületekkel már nem volt dolga. A fővárosi önkormányzat megragadta azt a lehetőséget, hogy eladta, ezek kerültek értékesítésre a MOHU Budapest számára, és ennek egy részét félre kellett tenni későbbi tőkeemelésekre, amiből ez a MOHU Budapest tud fejlődni, másik része pedig eredménytartalékban ott van a cégnél. Ebből ki tudjuk fizetni az első részletet biztosan.
És a többit?
Mondom 2039 az egész, tehát hogy azért 2039-ig szerintem egyetlen költségvetéssel lát el. A második részlethez nagyon-nagyon sok szempontot kell teljesíteni a kormánynak, amit tökre örülnék neki, hogy a még ki nem nevezett miniszteri biztos ez azonnal meg is oldja, de ezért ez meglepődnék, de hogyha így lesz, akkor az eredménytartalék maradék pénzéből, illetve akkor a szolidaritási hozzájárulásnál nyert kamat pénzből, ezt ki fogjuk tudni fizetni a második részletet, de nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy ez 2025-ös évet érinti.
Világos. Meddig kellene egyébként a második részletet kifizetni?
Hát a második részletnek nincs határideje. Ugye az teljesíteni kell feltételeket a kormánynak. Mik ezek a feltételek? Például birtokbadás. Kettő. Meg kell állapodni a Magyar Államvasutakkal, hogy milyen jogcíven és mekkora területet használ ebből. Három. Meg kell csinálni a telek lehatárolást, tehát azt a területrészt, amit a MÁV használ a jövőben, azt a szerződés alapján ki kell szabályozni, kiszabályozás követően az állam vissza kell, hogy vásárolja ebben az esetben akkor tőlünk azt a részét a területnek. Aztán át kell adni az államnak azokat ingatlanoknak a listáját, amelyeket ő bérbe adta valakinek, hiszen ugye ez innentől kezdve a mi tulajdonunkban vannak, számunkra kell, hogy a bérlő fizessen. A peresügyeket le kell zárnia, és azért valószínűleg nem kevés peresügy van, az se lehetetlen, hogy mindről nem is tudunk a széljegyek alapján.
Ez nagyjából nagyságrendileg mennyi?
A peres ügyek? Igen. Hát ezek négyről tudok a széljegyek alapján, ami van, de hogy ami még föl sincs vezetve, azokat még nem tudjuk, hát az átadás átvétellel fog kiderülni. Aztán meg kell állapodnunk arról a listáról, hogy milyen jogszabálymódosításokat szeretnénk csinálni, annak érdekében kérni, hogy ez a beruházás megvalósulhasson. Ugye az arab befektetőnek volt ilyen lehetőség, opciója a szerződésbe, hogy ő lediktálhatja, hogy milyen törvénymódosításokat kér. Nyilván ebbe beléptünk ebbe a szerződésbe, innentől kezdve ez számunkra is adott. Aztán meg kell állapodnunk nyilván a hulladék kérdésében, ez mondjuk nem feltétlenül automatikusan a második részlet kifizetésének, de ezzel párhuzamosan előttünk álló munkáról van szó. Aztán meg kell állapodnunk azokról az állami beruházásokról, amiket a szerződésben vállalt a kormány, hogy ezek pontosan hol valósulnak meg, hogyan érintik azt a mestertervet, amin ugye dolgozunk ezzel együtt. Szóval nagyon-nagyon sok munkája van ezzel a kormánynak, hogy a második részlet megnyíljon. Én örülnék neki, mert akkor gyorsan haladunk ebbe a dologba, hogyha ez idén megtörténne. Én csak azt mondtam, hogy abban nem vagyok teljesen biztos, hogy ezt meg tudja idén oldani a kormány.
De akkor konkrét határidő, hogyha jól értem.
Nincsen benne konkrét határidő. Tehát ez nem olyan, hogy a szerződés követően nem tudom hányadik napon, ilyen nincsen benne.
Mit lehet reálisnak, hogyha idén nem?
Ugye ebből két fél együttműködése van. Nem mondtam, hogy idén nem, én örülnék neki, hogyha idén. Két fél együttműködésén van szó, ahol az egyiket tudom befolyásolni, ezek vagyunk mi, a másik felet a kormány, azt nem tudom befolyásolni, hogy hatékonyan is gyorsan dolgozzon. Ezért nem tudok belemenni egy ilyen tippelgetésbe, hogy mennyire fog gyorsan. Ez ugyanolyan, mint hogy nem tippeltem meg, hogy egytől tízes skálán milyen az együttműködés a Tiszával, miközben elmondtam, szóbeli kiegészítésben elmondtam a véleményemet. Ebben az esetben sem tudom megjósolni, hogy a kormány mennyire lesz hatékony ebben.
Oké. Azt viszont szintén nem nagyon látom, hogy miből lesz mindarra a projektre pénz, amit a főváros megálmodott a Rákos rendezőre. Miből?
Ugye most egy mestertervet írunk ki, amiben lehet látni, hogy akkor az egész beruházás az hogy néz ki, és ezt követően szakaszonként fogjuk ezt megvalósításra meghirdetni. Nyilván nem mi vagyunk az építőipari cég, aki most ezt fel fogjuk építeni, de az, hogy azért cserébe, hogy valaki ott beruházhasson és létrehozhasson lakásokat, azért cserébe mondjuk mi kérünk lakásokban X lakást, amivel megfizethető bérlakásokat teremtünk a budapestiek számára, az azt jelenti, hogy ez nem a mi pénzünkbe kerül, hanem mi csak lehetőséget teremtünk, tehát egy befektető tudja ezeket felépíteni.
De hogy magát a területet, azt tervezik tovább értékesíteni, vagy sem?
A földet, most abban a fázisban vagyunk, mi nem akarjuk ezt eladni magát a területet, hanem azt mondjuk, hogy ezen lehet építkezni, ehhez adunk lehetőséget. Így ezt a modellt egyébként most kipróbáljuk Kelenföldön a Rimaszombat utni kollégium esetében, ahol az biztos...
Ez jóval kisebb nagyságrendben.
Én értem, de hogy azért vannak ilyen beruházások Európában is, hogy nem adják el a földet, de nem azt mondják, hogy tessék itt a föld, aztán csinálja vele, amit akarsz, hanem azt mondja a tulajdonos, hogy itt van ez a mesterterv, ezt szeretném látni ezekben a szakaszokban, és ennek cserébe ezt kérem a befektetőtől, hogy akkor mondjuk legyen benne X lakás, amit onnantól kezdve mi a fővárosi lakásügynökségen keresztül például a közszolgáltatásban dolgozó budapestieknek megfizethető bérlakásként tudunk odaadni.
Utolsó blokkhoz érkeztünk, és itt is Karácsony Gergelytől fogok egy picit idézni. Megjött az ítélet, indul a per, visszajár Budapest pénze, amit a kormány jogellenesen vont el a várostól 2023-ban. A kamatokat már most vissza kell kapnunk, a többiért indul a per. Azt önök is elmondtak többször, hogy jogellenesen vont el az állam a fővárostól pénzt. Mikorra jöhetnek ezek a pénzek vissza, ha egyáltalán vissza fognak jönni?
Ugye 2023-as pert nyertük meg, 25-be járunk.
Igen.
Tehát gyorsan dolgozott a rendszer, és ez az ítélet valóban azt mondta, hogy jogellenesen vont el ezeket a pénzeket a magyar államkincstár. Tehát ez van a jogerős ítéletnek a rendelkező részében. Kettő, a 81. indoklási pontban pedig azt írja le, hogy a kamatok már most visszajárnak, az alaptőkéért, pedig hát most leegyszerűsítem, perre kell menni a fővárosnak, hiszen ott egy közigazgatási határozatot másfél évre visszamenőleg hozott a magyar államkincstár. Tehát akik néznek, hallgatnak, minket elképzeljék. Megy valaki az utcán, kizsebelik, ott hagyják, majd elkapják a zsebest, aki azt mondja, hogy egy hibát elkövettem, nem hagytam ott egy cetlit, hogy bocs. Vagy ezt a cetit megírja, becsempészi az áldozatnak a zsebébe, és azt mondja, hogy most már minden rendben van, nem? És azt gondoljuk, hogy nem, nagyon nincsen rendben. Nem csak azért, mert másfél évre visszamenőleg hozták meg ezt a cetlit. 2024. december 20-án hoztak egy közigazgatási határozatot a 2023. évi, még egyszer mondom, a 2023. évi szolidaritási hozzájárulás kapcsán. Visszamenőlegesen. És ezt támadjuk bíróság előtt, de miután 24. december 20-án hozták meg, és ezt januárban támadtuk meg, ha jól emlékszem, ezért nyilván ez a per még nem ért véget, úgyhogy annak a pernek a végére kell várnunk. A kamatot azt én azt gondolom, hogy rövid időn belül vissza kell, hogy kapjuk, hiszen az jogerős perben megnyertük. Most én értem, hogy azt mondja a kormány, hogy nem akarja visszaadni, de azért, ha komolyan veszi a bírósági ítéleteket, akkor azért ezt már vegyék komolyan, és ezt fizessék vissza.
Más nem végrehajtást fognak kérni?
Hát más nem végrehajtást kérünk, hát azért nekünk is van. Leemelni nem tudjuk a számlájukról, hogy azért nagyon egyoldalú ez a viszonyrendszer, hogy ők bármikor bejárhatnak a számlánkra, és leveszik a pénzünket, mi ezt azért nem tudjuk megtenni fordítva, de akkor majd mi is fogunk végrehajtókat, és akkor majd az államkincstárt felfogadjuk, hiszen olyan jó végrehajtási képességei vannak, és vicceltem nyilvánvalóan. Szóval ezt a pénzt ezt vissza fogjuk szerezni, és jelenleg 5 per van folyamatban a szolidaritási hozzájárulás kapcsán, hiszen perelünk 3 per van 2024-re vonatkozóan, amikor levettek pénzt, 2024-es közigazgatási határozat ellen is perelünk, és a 2023-ra hozott közigazgatási határozat ellen is perelünk, és a 2025. évre szóló szolidaritási hozzájárulás kapcsán pedig most írjuk a keresett levelet, és azt is természetesen megtámadjuk.
De amit mond abból, hát 2000, ezzel a tempóval 2028-29-re nem nagyon lesz pénz.
Folyamatosan jön majd a pénz ez alapján, hiszen a 2023 alapján hát idén jönnie kell, kamat, és én azt gondolom, hogy a közigazgatási határozat részt is viszonylag gyorsan meg lehet nyerni, mert ugyanazokat a hibákat elkövették, hogy nem ügyfélként jártak el velünk szemben, nem érvelhettünk, és hát az pláne, hogy visszamenőlegesen hozták meg, az pedig szürreális ebben az egész történetben. Tehát én azt gondolom, hogy a 24. december 20-án hozott 23-ra vonatkozó pert is gyorsan le lehet zárni a bíróságnak, a 24-es beszedésekre vonatkozót is, hiszen ugyanazokat a hibákat elkövették ott is. Lehet, hogy azt is azt kétfokú döntést fog csinálni a bíróság, hogy először a kamatot fogja megítélni, majd utána a tőkét, azt külön kell kiperelnünk. És a 25-ös per az lesz az igazi abból a szempontból, hogy akkor ott talán már hozzáférünk a magjához ennek a problémának, a szolidaritási hozzájárulás mértékéhez, hiszen egyelőre olyan slendrián módon volt megcsinálva a rendszer, hogy egyelőre még az a maghoz nem is kellett hozzáférnünk ahhoz, hogy pernyertesek legyünk többszörösen is.
Kis Ambrus, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, de addig viszont tartsatok velünk online, illetve offline formátumban is. Iratkozzatok fel csatornáinkra, mind Spotify-on, mind YouTube-on. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.
Van munkád és karriered? Több mint 1000 állás vár a HVG állásbörzén április 9 és 11 között új helyszínen a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban és online. Regisztrálj ingyenesen!